Azt a könyvet, amiről most hallotok, nagy élvezettel olvastam, mert olyan szempontból közelített az irodalomhoz, amivel korábban még nem találkoztam. Humorral, remek stílusban vizsgálta a szerző, hogy mennyi igazság van az irodalmi művekben. Persze csak egy szempontból. Ózon az irodalomban. Mi lehetett Nessus vére? Honnan nézte Poszeidon Trója ostromát? Távolban egy napvitorla. Isten valóban nem kockázik? John Travolta és a Trikloretilén. Ha csak a tartalomjegyzéket böngészi át az ember, már látja, hogy egészen sajátos könyvvel van dolga, sem a téma, sem a megközelítés nem szokványos. Mit keresnek mitológiai vagy irodalmi utalások és kémiai kutatások eredményei ugyanabban a kötetben, pláne ugyanabban a fejezetben? És még a címet nem is mondtam, Vízilónaptej és más történetek. Lente Gábor egyetemi tanár és kutató könyve hihetetlenül izgalmas és szórakoztató is egyben. Muszáj volt megkérdeznem, hogy melyik az első sztori, vagy összefüggés, ami könyvírásra ösztönözte?
Nem is igazán kémiai történet volt az, amiről ezt gondoltam, hanem az a történet, amelyik azt mondja el, hogy az Odüsszea szövegében lévő csillagászati utalások alapján hogy lehet azt az egy napot azonosítani, amikor Odüsszeusz hazatért és megölte a kérőket. Ezt én a szakirodalomban olvastam, csillagászok írták ezt a közleményt, amit olvastam, és amikor erre rábukkantam, akkor azt gondoltam, hogy ezt nagyon széles körbe el kellene mondani, hát az Odüsszea és az Iliász az ugye Magyarországon is kötelező olvasmány, és nagyon érdekes megfigyelés az, hogy Homérosz viszonylag gyakran leírja azt, hogy mi történik az égen, milyen csillagokat látni, milyen bolygókat látni, és ebből elég információt össze lehet szedni ahhoz, hogy ezt a napot azonosítani lehessen. Igazából ez egy igen érdekes analízis olyan szempontból is, hogy ha véletlenszerűek lennének ezek az utalások, akkor nagyon valószínű, hogy lenne ilyen nap, amikor mindez egyszerre teljesül.
Ugye az a fontos, hogy valami speciális történjen, akkor nyilván akkor lehet azonosítani.
Igen, az volt a furcsa, ugye, hogy afelől, hogy az Iliászban leírtak valamennyire a megtörtént valóságot tükrözi, afelől nem sok kétsége volt a történészeknek. Trója ostroma az ismert volt, ugye az Iliász alapján megtalálták Trója helyszínét, viszont hogy az Odüsszeában leírt eseményeknek tényleg van-e valóság alapja, az közel sem volt annyira magától értetődő, hiszen már az Odüsszeában lévő földrajzi utalások sem egyértelműek, és ezek is ellenmondásosak. Így aztán ez a tény, hogy a csillagászati jelenségek alapján azonosítani lehet az időt, de olyan mélységben lehet azonosítani, hogy 200 éven belül nem volt még egy olyan nap, amire az minden teljesült volna, hogy a bolygók úgy állnak, napfogyatkozás van. Tehát ez ilyen szempontból ez nagyon egyedi volt.
Azon gondolkodtam, amíg olvastam a könyvét, hogy mennyiben más a szemlélete annak az írónak, annak a politikusnak akár, vagy történetesen a pápának, aki a természettudományokhoz közelebb áll, mint mondjuk egy megrögzött bölcsész. Tehát mit ad a gondolkodásához, hogy ő ismeri a kémiát, a csillagászatot, a természettudományokat?
Én azt hiszem, hogy az a fontos, hogy ismeri ezt a fajta gondolkodásmódot, a természettudományos gondolkodásmódot is. Az íróknál, amikor a számukra fontos dolgokról írnak, akkor esetleg, ha nem is teljesen szándékosan, de ilyen információkat is tesznek a könyvbe, amik aztán ugye az olvasó számára, főleg, hogyha az olvasó maga természettudós, még akár érdekessé is teszi. Vagy Thomas Mann esetében, aki ugye a Varázshegyben meglehetősen sokat írt a tuberkulózisról és a tuberkulózis akkori kezeléséről. Meglehetősen jó dokumentum a könyv arra nézve, hogy hogyan kezelték akkoriban a tuberkulózist.
Ugye ott az ózon és az oxigén téma ebben a fejezetben.
Illetve ez is egy téma, hogy a szövegből az derül ki, hogy Thomas Mann összekeverte a kettőt. De ennek ellenére Thomas Mannnak meglehetősen jó természettudományos ismeretei voltak. Tehát valahogy ezt nekem azt mondja, és nem csak Thomas Mann, akár Jókai Mór, de a Mikszáth Kálmán műveit is, valahogy 100 éve vagy még korábban az sokkal természetesebb volt, hogy ha valaki bölcsész beállítottságú, akkor is mélyebbek a természettudományos ismeretei, mint manapság.
De hitelesebbé teszi az olvasó számára mindazt, amit leír?
Igen, azt gondolom, hogy a hitelességét növeli. Amennyire tudom, a Varázshegy esetében Thomas Mannnak saját személyes élménye is volt. A feleségét kezelték egy ilyen szanatóriumban, őt látogatta meg, és akkor támadta ez az ötlete egyáltalán, hogy ilyesmiről írni kellene. Eredetileg egy rövid történetet tervezett, de aztán az első világháború miatt húzódott a dolog, és sokkal hosszabb lett a történet, és sokkal mélyebb gondolati tartalma lett.
Mi a helyzet Shakespeare-rel? Ugye szerintem nagyon sok olvasót meglep az, amit Shakespeare-ről írt. Mondjuk róla lehetett tudni, hogy nagyon ismeri a világot.
Igen, azt hiszem lehetett sejteni, hogy ismeri a világot, bár az engem mindig meglep, hogy az a személy, akit a hivatalos irodalomtörténet Shakespeare-nek tart, ha jól emlékszem, a London 50 kilométeres körzetét soha nem hagyta el, tehát nagyon kicsi területen élt. De a műveiből például az derül ki, hogy a csillagászati ismeretek nagyon-nagyon frissek voltak, hiszen költői utalást a Jupiter holdjaira már akkor tesz, amikor az még csak egy néhány hónapos felfedezés volt. Ugyanakkor Shakespeare-ről feljegyezték, hogy azt hiszem, hogy az egyik lányának a férje az orvos volt, emiatt az orvostudományi ismeretek is viszonylag közel álltak hozzá. Arra meg szintén érdemes gondolni, hogy mérgezések, különböző mérgek, azok a történetnek is fontos szálai, nem egyszer.
Hát igen, ha csak a Rómeó és Júlia, éppen amikor elkezdtem a Shakespeare fejezetet, kíváncsi voltam, hogy ez szóba kerül-e, hogy milyen méreg az, ami tetsz halált okoz.
Hát sajnos ilyen mérget nem ismerünk, tehát ezt valószínűleg Shakespeare a történet érdekében találta ki. Van olyan anyag, ami nagyon lelassítja az életműködéseket, de igazából itt a művészi leírásból egyetlen anyagra sem lehet ráismerni.
De azt, amit kerül például szóba a mandragóra, meg egyéb olyan növények, amelyek viszont mérgezőek, ugye ebben a fejezetben van szó róla?
Igen, ebben a fejezetben van. Mandragórát azt a Rómeó és Júliába is megemlíti Shakespeare. A mandragóráról azt tartották régebben, hogy amikor kitépik a földből, akkor a növény egyfajta olyan sikolyt hallat, amit az ember tudatosan nem hall a fülével, de megtébújul tőle. Hogy a sikoly hallatása van ilyen hatása az emberre, ezt a mai tudomány ezt nem tartja pontosnak. Ugyanakkor a mandragórának az egyik alkalója, a hioszcin, az valóban van ilyen hatással az emberre. Tehát valahogy a mandragóra meg ezen hatás közötti kapcsolat az nem teljesen a képzelet szüleménye. Illetve, hogyha meggondoljuk a Hamletben, ahogy Hamlet apját megölik, az is mérgezéssel történik, a fülén keresztül, tehát a fülébe öntenek egy mérgező oldatot. Ez is sokáig azt gondolták a tudományban, hogy ez Shakespeare költői képzeletének a mű, hogy valakit így meg lehet mérgezni, de ugyanezzel az anyaggal, a hioszcinnal a számítások szerint valóban lehet halálos mérgezést okozni ilyen módszerre.
Eltöprengtem azon, hogy vajon egy kémikus vagy egy fizikus az irodalmi műveket úgy olvassa, hogy észrevesz benne pontokat? Vannak ilyen típusú tudósok, akik feladatuknak érzik, hogy esetleg a fantazmagóriának gondol dolgokat, megvizsgálnak, hogy annak van-e realitása?
Igazából vannak néhányan, akik ilyesmivel foglalkoznak, de egyfajta tudományos hobbiként. Tehát ezt a tudományos világ ezt nem tartja tudományos kutatásnak, ezt tudományos ismeretterjesztésnek tartják, és ennek megfelelően különböző szakmákba különböző módon ismerek el. Amennyire tudom, a csillagászok, illetve a fizikusok nagyon fontosnak tartják ezt a tevékenységet. Kémiában sajnos kevésbé van így. Amikor én személyesen először olvastam a Rejtelmes-szigetet, akkor 11 éves lehettem talán, és amiatt fordult az érdeklődésem a kémia felé lényegében. Ez a könyv az egyik legfontosabb oka volt, amiért belőlem kémikus lett, amiért annak idején úgy döntöttem, hogy erre fel szeretnék tovább tanulni, mert hogy abban a történet az ugye az, hogy egy speciális hajótöröttek, olyan hajótöröttek, hogy még hajóroncsok sincsenek nekik, mert egy hőlékballonnak a hajótöröttei, a hőlékballon meg tovább megy a szigetről, ő nekik egy elhagyott szigeten az ott lévő erőforrásokból mindent elő kell állítaniuk, ami az élethez szükséges. És ebben nagyon sok kémiai dolog van. És azt már csak jóval később tudtam meg, amikor Verne életrajzát valamennyire átnéztem, hogy Verne esetében ez teljesen tudatos volt. A Rejtelmes-szigetet Verne a kémia regényének tartotta.
És mi volt az, ami a leginkább felkeltette az érdeklődését? Ez, amit leírt ebben, hogy a víz bontásával lehet energiát nyerni?
11-12 éves korban az ember szerintem nem csak az én érdeklődésemet, de másokét is a robbanószerekkel jobban fel lehet kelteni. Van egy olyan részletes leírás is a regényben, hogy lehet bálna zsírból, illetve szulfátból kénsavat, majd nitroglicerint készíteni, tehát jó robbanószert.
Vízilónaptej. Lente Gábor könyvéről beszéltünk most, amiből én nagyon sokat tanultam, és amin én nagyon jól szórakoztam, amikor olvastam. Most zene, azután még egy kicsit maradunk ezen a területen, egy krimiszerűen izgalmas könyv lesz a következő Edisonról és Tesláról.